Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Úr Jézus Krisztusunktól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Emeljük fel, testvéreim, szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Ó, felséges Istenünk, kegyelmes atyánk! Hálával a szívünkben jövünk most eléd ezen a délutánon. Hálásak vagyunk, hogy ilyen szép napot adtál nekünk. Ó, Urunk, oly jó látni, hogy közeledik a tavasz. Oly jó látni, hogy a tél lassan elmúlik. A hideg, a fagy, a sötétség lassan mind-mind mögöttünk marad. Mi jó, hogy süt a te napod a mi égboltunkon. Felséges Istenünk, tudjuk, hogy a tavasszal nem csak a jó idő közeledik, hanem közeledik a húsvét ünnepe is. Közeledik lassan a kereszt, közeledik a nagypéntek, közeledik a feltámadás. Ó, Urunk, engedd, hogy az addig eltelő böjti időszakot te előtted engedelmességben töltsük el. Engedd, hogy ebben az időszakban téged még jobban megismerjünk, még teljesebben a tiéd lehessünk. Ó, Urunk, talán erünk felett való feladat. Talán nehezen megy, mert az emberi vétkek, az emberi gonoszság, szívünknek indulatai visszatartanak tőled. Ó, vedd el, Urunk, minden bűnünket. Engedj bennünket te hozzád. Engedd, hogy közelebb kerülhessünk hozzád, kegyelmes Urunk. Ó, Urunk, hadd feledkezzünk így bele a veled való kapcsolatba, mint ahogy gyermek belefeledkezik a játékába, mint ahogy a felnőtt egy-egy kedvenc foglalkozásába. Hadd legyünk így együtt veled, édes Istenünk. Engedd, hogy téged még jobban megismerhessünk. Engedd, hogy téged még jobban szerethessünk. Vezess most bennünket igéd által, mert a te igéd igazság, és nekünk bizony nagy szükségünk van erre az igazságra. Ó, felséges Istenünk! Szent fiadért, ami megváltó Urunkért kérünk. Hallgass meg most a mi szívünknek alázatos esedezését. Amen. Szeretett atyámfiai, hallgassátok meg a mi Urunknak igéjét, amint szól hozzánk a Korintusiakhoz írott első levélből, annak első részének 18., 22., 23. és 24. verséből. Mert a keresztről szóló beszéd, bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözölünk, Istennek ereje. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és bölcsessége. Amen. Kedves testvéreim! Manapság minden ige hirdető elgondolkozik azon, hogy vajon célba ér-e az üzenet, amit Isten rábízott továbbadás céljából. Vajon amit velünk Isten megértett, eljut-e hozzátok, hallgatókig? Eljut-e az emberekhez, amit ránk bízott? Gondolkozunk, hogy mind kellene változtatni. Mind kellene változtatni, mit tegyünk, hogy ne tűnjön sok embernek bolondságnak a keresztről való beszéd, és hogy ne legyen ez megbotránkozás. Mi az a megfelelő forma, mit tegyünk, hogy ez sikerüljön? Bizonyára Pál apostol is gondolkozhatott ezen, igyekezett ő mindig tudásához mérten a legjobban, a legmegfelelőbb formában átadni a keresztről való bizonyságot, ám mégis az emberek bolondságnak tartják az ő beszédét. Az apostol kitette szívét, lelkét, ám a zsidók megbotránkoztak, a görög gondolkozásúak pedig bolondságnak tartották az ő egész munkáját, annak középpontját, a keresztről való beszédet. Mint hogyha azt mondanák ma nekünk, hogy hát bolondság, hogy ti Krisztusról beszéltek. Talán bolondság a ti Isten tiszteletetek is. Hát nem fájna, kedves testvéreim? Hát nem rázná meg ez a mi lelkünket? hogyha azt mondanák, hogy ő ti életetek meghalt, és ez nem ér semmit. Vannak ilyen csoportok ma is. De előbb nézzük meg igény tanulsága szerint, hogy hogyan volt ez Pál idejében. Vizsgáljuk meg először azokat az embereket, akiknél nem ért célba a kereszt üzenete. Először, ha a korabeli zsidókat tekintjük, azt olvasuk róluk, hogy megbotránkoztak a keresztről való beszéden. Jól lehet, Pál apostol, amikor elkezdi missziós útjait, azt mondja, hogy nem fog többet a zsidókkal foglalkozni. Ám mégis jó lelkű ez az apostol. Mégis mindig, minden állomáson bemegy a zsinagógába, mert nem akarja, hogy az ő hittársai, akik közé ő régen tartozott, hogy elvesszenek, hanem ugyanúgy szeretné az ő üdvösségüket is. És mit kap ezért a kedves apostol? Köveket, testvéreim. Mert a zsidók megszaggatták ruhájukat, köveket ragadtak, és kiűzték őt minden zsinagógából. Felmerülhet a kérdés, hogy mi volt a botránkozásuknak az oka? Talán az, hogy Isten gyengének tűnt az ő szemükben. Gyengének tűnt, amikor elküldte fiát, hogy az meghaljon az emberekért. Ők különféle messiási jelekre vártak. Harcos messiást akartak, aki felszabadítja majd a népet egyszerűen a római elnyomás alól, a római kényszer alól. Hát hogy ne lenne botránkozás, kedves testvéreim? Mást vártak, és mást kaptak. Hogy ne lenne botrány, hogy Jézus kiszolgáltatta magát ennek az elnyomó hatalomnak, akit inkább le kellett volna győznie. Ki nem nyitotta meg száját, hanem tűrt egészen a halálig. Sokszor érzem, szeretett testvéreim, hogy a mai világban is vannak olyan emberek, akik ilyen harcos cselekedetet várnak el az Úr Jézustól. Talán a hívő ember is megbotránkozik azon, amikor Isten enged egy-egy rossz politikai helyzetet, egy-egy diktatúrát, egy-egy elnyomást. És oly könnyedén tudja rázni az ember ilyenkor az öklét az égre, hogy Uram, ha te már egyszer engem megváltottál, akkor miért engeded ezt az én életemben? Hogyha már Krisztust, a legnagyobb áldozatot értem adtad, akkor hát miért nem engeded, hogy én békében éljek? Miért engeded az elnyomást? Bizony mondom néktek, hogy ezeknél az embereknél még nem talál célba teljesen a keresztről való beszéd. Máté evangéliumában Jézus elárulja, hogy a 24. 25. fejezetekben, hogy a keresztényeket is ugyanúgy elítélhetik, ugyanúgy perbefoghatják, ugyanúgy emelhetnek vádat ellenük, és ugyanúgy ki is végezhetik őket. Jézus maga mondja, hogy a keresztény embereknek sem lesz sokkal egyszerűbb az élete. Ugyanúgy jönnek majd rájuk is rossz napok. Az ő feladata elsősorban nem a rossz napoktól való szabadítás volt, hanem a megváltás. És ez a megváltás tudat lehet erő azokban a rossz napokban. A keresztről való beszéd egyik értelme az, hogy jöjjenek bármi rossz idők is, bármi ellenséges hatalom, nehéz napok, tudjuk azt, hogy ő sokkal fájdalmasabban szenvedett tőlünk, és tudjuk, hogy egyszer majd véget ér a mi földi szenvedésünk is, mert ő benne hiszünk, ő vele vagyunk. És ez ad erőt, ez ad kitartást. Ameddig az ember csak a földi gondjai megoldását várja el a Krisztustól, ugyanabba a hibába esik, szeretett testvéreim, mint amibe estek a korabeli zsidók. Akkor könnyedén meg fog botránkozni az ember, és nem fogja elfogadni Krisztus megváltását. Ahogyan előjáróban beszéltem róla, van egy másik csoport is. Van egy olyan csoport is, amely egyszerűen bolondságnak tartotta a Krisztusról való beszédet. El sem jutott a megbotránkozásig. Rögtön bolondságnak tartotta. Ezek az emberek görög szelleműek voltak. A tudósok szerint többféle gondolatrendszer volt abban az időben a görög világban. Volt olyan réteg, amely a mítoszokban hitt. Voltak, akik szélsőségesen nacionalisták voltak. És volt olyan, amelyet talán a kor értelmiségének lehet nevezni, voltak a filozófusok. Pál apostolnak a legtöbb vitája talán velük volt. Bizonyára már többen hallottunk Arisztotelészről, ha más nem még régen fizika óráról, ismerősen cseng az ő neve. Ő mondta azt, hogy ha egyáltalán van is Isten, akkor az nem léphet be a földi szférába. Ezért bolondság az, hogy ő még elküldte egyszülött fiát. Bolondság, mert istenség nem szenvedhet. Ez abszurd. Ez bizony abszurd volt a filozófusok számára. Amikor Pál apostol a második misszió útján Athénban, az Aeropagoszon prédikál, többek között ez állhatott a háttérben. Ez a tudat volt ott, hogy az Isten nem léphet a földi szférába. És ezért nevették ki, és ezért mondták neki, hogy majd meghallgatunk téged máskor. Kedves testvérek, vajon hányan néznek ma is ilyen filozófusi furasággal miránk? Hányan csodálkoznak azon, hogy nekünk van hitünk? Akik racionálisan élik a földi napjaikat, sokszor talán még ki is nevetnek bennünket, mert templomba járunk, mert mi hiszünk Istenben és az ő fiában. Vannak, akik ma is filozófusok tanait hirdetik, vannak, akik még egy régi, talán egy múltrendszeri ideológiát követnek. És amikor megtudják rólunk, hogy Isten megváltottai vagyunk, akkor csak állnak, szemük nagyra nyílik, és gúnyos mosoly jelenik meg az arcukon. És hiába védjük meg magunkat, sokszor azt érezzük, hogy nincs értelme. Hiába beszélünk, úgyse változnak meg az emberek velünk szemben. Lehet, hogy még vitába is kezdünk velük, lehet, hogy megpróbálnak meggyőzni, és oly sokszor talán alulmaradottnak érezzük magunkat velük szemben. De bátorít bennünket Pál apostol példája. Mert ő is átélte ezeket. Ő is átélte korának filozófusaitól a megaláztatást. Átélte azt, hogy bolondságnak nevezték az ő Krisztus hirdetését. Megvédte hitét, és a csalódások ellenére folytatta munkáját. Mert ő győzött. Győzött, mert a győztes Krisztust hirdette. A többit pedig Istenre bízta. Eljutottunk, kedves testvéreim, ezután a két negatív csoport után, ahhoz a csoporthoz, amelyet Pál így nevez, hogy az üdvözülők. Ők voltak azok, ezek közül a görögök és zsidók közül, akik nem akarták a maguk észjárása szerint kiforgatni az apostol beszédét, hanem ők üdvözülni akartak. Nekik ez a cél lebegett a szemük előtt, nem az, hogy emberi ésszel, emberi gyarlósággal kiforgassák az apostolt, és aztán szépen hátradülve kényelmesen megnyugodjanak, hogy nekik volt igazuk. Volt bizony egy ilyen csoport, akiknél célba talált a keresztről való beszéd. Tartoztak bele zsidók közül, tartoztak görögök közül. Mint a mai világban is, hány és hányféle ember tartozik bele ebbe a csoportba, az üdvözülők csoportjába. Milyen különös, testvéreim, hogy sokszor talán megoldhatatlannak tűnő egyenletben, az életünk egyenletében van egy közös nevező. Egy közös a Krisztus mindnyájunk életében. Ez a közös nevezőpont az, amit egyesek bolondságnak, mások pedig botránkozásnak tartottak. A keresztről való beszéd mit üzen most nekünk, testvéreim? Az, hogy Jézus valóságosan szenvedett, és meghalt a mi bűneinkért. És ebben így megismerhetjük Isten igazi arcát. Megismerjük, hogy mennyire szerette a bűnös nemzedéket. Talán bolondságnak tűnik. De Isten mégis ezt az utat választotta. És ezt kell elfogadni mindnyájunknak. Hogyha magunk értelme szerint akarjuk megérteni a Krisztus keresztjének csodáját, akkor mi is ugyanúgy bolondságra jutunk, mint a korabeli filozófusok. Most, amikor böjti időszakban elérkeztünk egy újabb keresztúthoz, újra közel van hozzánk húsvét, újra közel van hozzánk a kereszt, az áldozat, a feltámadás. El kell döntenünk, kedves testvérek, határozottan, hogy micsoda számunkra a keresztről való beszéd. El kell dönteni, hogy letérünk-e erről az útról jobbra, és azt mondjuk, hogy bolondság az egész, hogy eltérünk balra, és megbotránkozunk, mert mi nem ezt vártuk Istentől, vagy pedig haladunk tovább, haladunk egyenesen, és úgy tekintünk a keresztre, mint ami Isten ereje a mi számunkra. Ezen az úton tovább haladva, Páli indulattal folytatva az ő programját, hirdessük mi is életünkkel és cselekedeteinkkel, szavainkkal a megfeszített Krisztust. Hirdessük még akkor is, hogyha ezen megbotránkozik a világ. Hogyha megbotránkoznak hitünkön, hogyha azon megbotránkoznak, hogy igyekszünk ő neki tetsző életet élni. Lehet, hogy a világ szemében botránkozás és bolondság a szeretet, az együttérzés, a megbocsátás, egymás segítése. De nekünk, kik üdvözülünk, maradjon ez a helyes és természetes. Legyen hát része a mi böjtünknek, szeretett testvéreim, hogy itt ebben a keresztútban elgondolkozunk, és hozzunk újra és újra döntést amellett, hogy a mi életünkben a kereszt nem megbotránkozás, nem bolondság, hanem Isten ereje mindnyájunk számára. Amen. Ó, kegyelmes mindenható, édes Urunk, Istenünk! Köszönjük igét szavát, köszönjük, hogy ismét tápláltál bennünket lelkileg a te üzeneteddel. Ó, Urunk, engedd, hogy e böjtben ismét megvizsgálhassuk a mi szívünket, ismét láthassuk a mi lelkünk gyarlóságait. Ó, bocsáss meg, hogyha megbotránkozunk a Krisztus keresztjében. Bocsáss meg, hogyha mi félre értelmezzük, és hogyha nem látjuk meg igazi célját. És bocsáss meg, Urunk, hogyha bolondságnak tartjuk. Bocsáss meg, hogyha nem hiszünk benned eléggé. Ó, Urunk, nevelj bennünket, kérünk, nevelj, és tarts meg bennünket, hogy láthassuk a kijelölt utat, láthassuk, amely te feléd visz. Kérünk, Urunk, hogy tarts meg bennünket az üdvözülők útján, tarts meg és készíts bennünket húsvét szent ünnepére. Ó, Urunk, esedezünk beteg testvéreinkért, azokért, akik szívük szerint itt lennének, ám mégis fájdalom és kín gyötri őket. Kérünk, hogy gyógyítsd meg őket, hogyha akaratoddal egyezik, fohászkodunk értük. Hálát adunk azért, hogy meggyógyítasz bennünket. Hálát, hogy nem tart sokáig egy-egy betegség. Te erőt adsz, Urunk, a gyógyuláshoz, és erőt adsz, hogyha sokáig kell várnunk a remélet gyógyulást. Kérünk, hogy légy gyülekezetünkkel, annak kicsinyeivel, nagyjaival, előjáróival, lelkipásztoraival és családjaival. Áld meg itt, kedves Urunk, a testvérek életét, áld meg az ő szolgálatukat, áld meg mindennapjaikat. Imádkozunk, Urunk, egyházunkért, imádkozunk a mi magyar testvéreinkért, határon innen is túl. Ó, Urunk, áld meg a te nemzeted, áld meg a te néped. Maradj velünk kegyelmeddel, bűnös szívünket óvedd el, minden kegyelemnek Istene. Fiadért, ami megváltó Úrunkért kérünk, hallgasd meg a mi gyarló szívünk alázatos esedezését. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal.